Jó estét kívánok, ez itt az Adóinfo, az Inforádió adótanácsadói magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Panolin Ildikó.
A stúdióban Zara Lászlót, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnökét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Most még egy darabig téma lesz az adóinfóban a különféle adóváltozások és az ezekhez kapcsolódó tudnivalók. Mai adásunk témája az FEHO, ami pontosan erőforrás, fejlesztési hozzájárulás. Sok vita volt arról, hogy mi az, ami ebbe az új adónembe beletartozik, például az is változott időközben, hogy a munkaadói hozzájárulás bekerülne ebbe, vagy nem. Miért van szükség egy ilyen új adónemre? Valóban csak arról van szó, hogy egyszerűsödik az adórendszer azáltal, hogy különféle járulékokat, hozzájárulásokat összevonnak?
Én úgy gondolom, hogy ebbe a most beterjesztett formájában nincs szükség arra, hogy ezt bármilyen változtatás történjen. Ha változtatás történt volna, akkor valóban a munkaadói járulékot is bele kellett volna vonni még ebbe, és a kulturális járulékot is valamilyen formában össze kellett volna ezzel vonni. A kisadók közül, amit kisadónak nevezünk, gyakorlatilag azok maradnak meg, hogy a kulturális járulék, munkaadói járulék, és összevonás kapcsán képződik a szakképzési hozzájárulásból, az innovációs járulékból, és a rehabilitációs hozzájárulásból, ez az úgynevezett szörnyűre van egyébként szerintem ez az FEHO, az erőforrás fejlesztési hozzájárulás. Így gyakorlatilag azt kell mondani, hogy bár a kisadók egy része megszűnt, és azoknak, akinek az adminisztrációs területén, tehát nagyon kevesen voltak egyébként ezen kívül, amit felsoroltam az előbb, érdemi változás nem történik. Ez arra jó, hogy itt a vállalkozók, illetve a különböző nagyságú szervezetek közötti vitákat élezze, és a elsősorban, később kiderül majd, hogy miért a legkisebbeknél jelentsen ez összegszerűen nem nagy, de mégis többletelvonást.
Tehát jól értem, akkor a nagyvállalkozásoknak gyakorlatilag kedvez ez az új adó?
A nagyvállalkozások egyes csoportjának biztos kedvez, más csoportoknál meg nem tudjuk, hogy kedveze.
És miért?
Ugyanis ez az új adó nem, amit bevezettek, itt nem is elsősorban a mértéke, mert a 50 fő fölötti vállalkozásoknál, tehát a nagyobb vállalkozásoknál ez az adóalap 1,2%-a lesz majd a fizetendő adó. De az adóalappal van probléma, ugyanis itt ez a korrigált árbevétel, ami azt jelenti, hogy ugyanaz gyakorlatilag, mint az iparűzési adóalapja. Tehát a árbevételből levonható az anyagköltség, a feladott áruk bevezetés értéke, és levonható még a közvetített szolgáltatások értéke. Na most ez a szolgáltató cégeket általában hátrányosan érinti, mind ahogy az iparűzési adó is, hiszen ők nem tudnak levonni, mert se anyagköltségük, se közvetített szolgáltatások, se elávéjuk nincsen. Azoknál, akik magas anyagköltséggel dolgoznak, vagy az előbb említett egyéb tételek, például a kereskedelemben mondjuk a eladott áruk beszerzési értéke, ott azt mondom, hogy akár még kedvezőbb is lehet ez az adóztatás, mint a korábbi, amikor mondjuk kellett fizetni az innovációs járulékot, meg vagy pedig a rehabilitációs hozzájárulást is fizették. Viszont azok, akik ezt nem tudják megtenni, ott adott esetben egyes cégeknél az adóterhelés is növekedhet. Feltehetőleg, bár nem láttam számításokat, ezt úgy nézték meg, hogy 50 fő fölötti foglalkoztatóknál ez milyen adóbevétel tömeget jelentett a múltban, és mit jelent ezzel. Összességében valószínűleg nem fog, ha pozitívan gondolkodok, nem fog többlet elvonást jelenteni, de az egyes cégeknél ez azért lehet jelentősebb eltérés is, tehát lehet tehernövekedés is.
A kisvállalkozásoknál miért okozhat ez többletet, adótöbletet?
A kisvállalkozásoknál és azok közül a legkisebbeknél, az úgynevezett önfoglalkoztatóknál, itt értem a egyéni vállalkozókat és a betéti társaságok gyakorlatilag egybeltaggal működő körét, de még azokat a KFT-ket is, akik vagy egyszemélyes KFT-ként, vagy pedig szintén csak egy-két taggal működnek, és nincs alkalmazottjuk sem gyakorlatilag, vagy ha van is alkalmazottjuk, de annak létszáma nem volt 20 fő fölötti, tehát nem fizettek se rehabilitációs hozzájárulást, se innovációs járulékot. Adott esetben, ha volt alkalmazottja, a munkaadói járulékot fizették, de ezt a jövőben is fizetni kell, tehát ezen tekintetben tulajdonképpen még akár változás sincsen. Viszont a szakképzési hozzájárulás esetében azoknál, akiknek nem volt alkalmazottjuk, azok szakképzési hozzájárulást, ha társaságból csak akkor fizetett, amennyiben személyes közreműködésért elszámoltak pénzt, és nem osztaléként vették ki. Az egyéni vállalkozók esetében viszont a szakképzési hozzájárulás sem létezett, tehát az egyéni vállalkozó, akinek nem volt alkalmazottja, akár főállásként, akár mellékállásban végezte a tevékenységét, nem fizetett szakképzési hozzájárulás, most viszont a 3%, amit az előbb említett korrigált árbevételen kell fizetni, ez mindenféleképpen többletteher lesz. Ha számokra lefordítjuk, ez nem összegszerűen nem jelent túl nagy összeget, mert ha, hogy adott esetben az alanyi adómentesség határát nézem, ez évben ugye ez 4 millió forint, akkor azt jelenti, hogy 12 ezer forint éves többletterhe lehet szélső esetben, mondjuk egy átlagosan azért azzal számoljunk, hogy 4 millió forint bevétele zömmel átlagban megvan ennek a körnek. Jövőre az alanyi mentesség egyébként 5 millióra fog emelkedni, és ezzel következtében valószínűleg bátrabban fognak majd ebbe a körben is számlázni, tehát ez a teher akár még ott is növekedhet. Ez, ha azt nézzük, hogy az idei számok alapján 4 millióra számolva, az havi 1000 forint többletelvonás jelentene, hogyha így fordítom le. Tehát összegszerűen nem túlzottan nagy, persze a érintettek valószínűleg azt mondják, hogy van ezen kívül még egyéb más elvonás is, ami összességében már ezzel együtt számukra akár elviselhetetlen is lehet. Persze van ennek egy másik oldala is, hogy azért az egyéni vállalkozók jelentős része, több mint fele vesztesés vagy nullszaldós, tehát adót nem fizetnek. Fölfogható ez úgy is, hogy akkor legalább ezen az ágon majd lesz valamilyen adófizetési kötelezettsége a központi költségvetés felé is. Ugye már iparűzési adót azért fizettek, mert szintén nem lehetett az alól kibújni a veszteségeseknek sem. De akkor én úgy gondolom, hogy ezt kellene valóvá tenni, és ezt kellene mondani, hogy ez is cél, hogy itt valamilyen adóbevétel, még azon kívül, hogy az elvárt adót bevezettük, még ezen a címen is akarunk ettől a körtől valamit beszedni. Adott esetben arra kényszeríteni őket, hogy most akkor már átláthatóban és tisztában, nyereségesen is működjenek. Bár nem tudom, hogy ez abban az irányban mutat el, mert akkor itt azért megjelenhet az, hogy úgy reagálnak az érintettek, hogy még több jövedelmeltitkolást fognak alkalmazni. Ebben az esetben a elvárt adó alapját is csökkentik majd, meg csökkentik ennek az új adónak az alapját is. Úgy tűnik, hogy kicsit abban az irányba ment a ezeknél a vállalkozásoknál főleg, és ez őket hátrányosan érinti. Most nem csak azokról beszélek, akik nem egészen tisztán a szürke vagy a fekete gazdaságban dolgoznak, hanem mondjuk a tisztességes vállalkozóknál is, hogy nem a nyereség alapján adóztatunk, hanem eltorlódott a árbevétel alapján történő adóztatásba. Iparűzési adó ugye nem valószínű meg fog szűnni, bár ugye ebben a hónapban várható a talán a brüsszeli döntés, hogy akkor most ez összeegyeztető a szabályokkal. Megjegyzem, ha akkor az a döntés születik, hogy nem, akkor ez az FEO sem, mert ugyanaz az alapon, ugyanazon a bázison adóztat. De ugyanezt kell mondani az, hogy az elvárt adónál és a bevételhez kapcsoljuk ezeket a plusz adóztatásokat. Nem igazából a vagyoni jövedelmi helyi adóztatást irányába mentünk el, bár azt is meg lehet érteni, hogy aki nem tisztességesen és nem jövedelmi deklarációt nem fizet adót, azt valamilyen formában azért meg kell fogni. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt az utat kellene járnunk, inkább az ellenőrzés szigorítását kellene, és utána becslésre megállapítani náluk azt, hogy mi az, amit eltitkoltak.
Zara László adótanácsadót hallották, most az Inforádió rövid hírei következnek, majd folytatjuk a beszélgetést.